Kedves hallgatóim, mint elődei, úgy 12. Ince pápa számára is komoly kihívást jelentette a koravallási teológiai téveszméivel való szembenézés. Ezek sorából a legsürgetőbb a gallikanizmus okozta fenyegetés elhárítása volt. 14. Lajos, a napkirály már korábban is igyekezett teljes ellenőrzése alá vonni a francia egyházat, engedelmes püspökei pedig még 11. Ince idejében, 1684-ben a pápa egyház kormányzati és tanító hatalmát megkérdőjelezve a gallikán cikkelyeknek papi gyűlésen történő elfogadásával teológiai útra terelték a Róma és Párizs közötti kezdetben pusztán politikai konfliktust. 8. Sándor halála előtt kiadott bullájában már elmarasztalta a gallikanizmust, és az azt támogató a királyi akaratnak szolgai módon engedelmeskedő francia papokat és főpapokat, ám ez sem bírta jobb belátásra az érintetteket. Időközben azonban 14. Lajos az európai hatalmak koalíciójával találta magát szembe, és a teljes politikai elszigetelődés veszélye fenyegette. Így érdekévé vált a pápával való megbékélés, akár engedmények árán is. A Szentatya sem kívánt nyílt konfrontációt Franciaországgal és a francia egyházzal. A felek tárgyalásokat kezdtek egy kompromisszumos megoldás meglelése érdekében. Végül az uralkodó 1693-ban felfüggesztette a Róma érdekeit, a pápai egyházkormányzati hatalmat sértő rendelkezéseit, engedelmes püspökei pedig a Szentatyával való kiengesztelődést választották. Ennek megfelelően az 1682-es papi gyűlés résztvevői levelet intéztek a pápához, amelyben megtagadták korábbi álláspontjukat és hűségük hangoztatása mellett sajnálkozásukat fejezték ki korábbi magatartásukért. A vita így átmenetileg Róma diadalát hozta, ám a gallikán eszmék lappangó módon a következő században is tovább mérgezték a pápaság, a francia állam és a francia egyház viszonyát. 12. Ince uralkodása alatt is folytatódott a korábbi elítélések ellenére a jansenizmus körül kialakult vita. Különösen a Löweni Egyetem teológusai között támadtak éles ellentétek az ügyben, aminek hatására a már korábban is a jansenisták ellenállást foglaló püspökök Rómától kértek újabb eligazítást. Erre válaszul 1694-ben a pápa rendeletben erősítette meg a korábbi elmarasztalásokat, egyben pedig megtiltott minden további meddő és szőrszál hasogató vitát. A jansenisták ezt számukra kedvező döntésnek ítélték, és felelevenítették azt a korábbi érvet, hogy a már elítélt tételek valójában eretnekek, azonban azokat sem Jansen, sem ők nem vallják. Erre az okoskodásra válaszul a Szentatya 1696-ban egy újabb brévét adott ki, amely értelmezte és magyarázta a korábbi szankciókat és azok érvényességi körét, egyben pedig felhatalmazta az ügyben érintett püspököket, hogy saját hatáskörben adjanak felmentéseket a jansenizmus vádja alól, vagy éppen léptessenek életbe szankciókat a téves meggyőződésükben kitartó klerikusok ellen. De 12. Incének a kvietizmus ügyében is el kellett járnia. A misztikus, aszketikus, szélsőséges morális szigort hirdető irányzat fő alakját, a spanyol Miguel Molinast már korábban elítélték, nézetei azonban főleg francia földön éltek tovább. Az elsősorban Fénelon, Cambrai érseke és egy arisztokrata hölgy, Madame Guyon által képviselt kegyességi mozgalom ellen, politikai okokból ugyan, de 14. Lajos és hűséges teológiai tanácsadója, a neves szónok Bössé püspök is fellépett. 1699-ben pedig Fénelon műveinek néhány tételét a pápa is elítélte. Fénelon engedelmesen alávetette magát a pápai döntésnek, ezt követően pedig a kvietista mozgalom nem tűnt ugyan el teljesen, de lassú hanyatlásnak indult. Az európai nagypolitikában 12. Ince igyekezett békülékeny és kiegyensúlyozott politizálást folytatni. Ennek volt fontos eleme, hogy a gallikán viták átmeneti elbültét követően rendeződött a viszony Versailles és Róma között. Ami a császárságot illeti, a Szent Atya felújította annak a jelentős anyagi támogatásnak a folyósítását, amelyet még 11. Ince biztosított a török elleni háború céljaira. Részben ennek is köszönhető, hogy az ő idejében lendületesen folytatódott a török kiűzése Magyarország hódoltsági területeiről. A Savoyai Jenő herceg által vezetett koalíciós hadak 1691-ben a Tisza torkolata közelében Szalánkeménnél arattak hatalmas győzelmet a szultán serege felett, 1699-re pedig a Magyar Királyság egész területéről sikerült kiűzni a törököt. A nagy küzdelmeket követően azonban a császár és a pápa kapcsolata elhidegült, aminek az volt a fő oka, hogy első Lipót nem nézte jó szemmel a Róma és fő ellensége 14. Lajos közötti közeledést. Lengyelországban a török ellen diadalmasan harcoló király Ján Szobieszki halála után a Szentszék katolikus jelöltet pártoló törekvései ellenére Frigyes Ágost szász választófejedelem személyében protestáns uralkodót emeltek trónra a rendek. Bár az új király már megválasztás előtt kilátásba helyezte katolizálását, 12. Ince csak akkor ismerte el uralmát és lépett kapcsolatba vele, amikor katolizálásra tett ígéretét valóban beváltotta, egyben pedig megszilárdította királyi hatalmát. A Szentszék 1697-ben részese volt a 14. Lajos és szövetkezett ellenfelei között megkötött Ríjszviki békekötésnek, amelynek záradékában a katolikus vallásra nézve kedvező kikötéseket sikerült érvényre juttatni. Ennek az volt a lényege, hogy a határok változása esetén a protestáns fennhatóság alá kerülő katolikusok háborítatlanul megmaradhatnak korábbi vallási állapotukban, és az egyházi javak sem szenvednek sérelmet. Uralkodása végén a pápának foglalkoznia kellett a spanyol trón öröklésének ügyével is. Itt a spanyol Habsburgok kihalása miatt a velük egyaránt rokonságban álló osztrák Habsburgok és francia Bourbonok is igényt támasztottak a trónra. A Szentszék a maga részéről a franciák mellett foglalt állást, Bourbon Fülöp, Anjou hercege, 14. Lajos unokaöccse tróni igényét ismerve el, még nem látva előre, hogy az ügyből ismét európai méretű háború, a spanyol örökösödési háború fog kibontakozni. 12. Ince különösen szívén viselte a távoli missziók ügyét. Így az ő idejében jutott el Krisztus hite Észak-Amerikában egészen Kaliforniáig, a Csendes-óceánig, Spanyol-Amerikában pedig a gyarmati hatóságok erőszakoskodásai és visszaélései ellenére folyamatos volt a hitterjedése. Szép sikerek születtek Kínában is, ahol a jezsuita misszió az alkalmazkodási módszernek köszönhetően ért el eredményeket. Ám a jezsuiták ellenséges más szerzetes rendek által 1693-ban Rómába küldött feljelentés, és a helyi egyházi előjárók rövidlátó tiltásai miatt megindult a kínai liturgiát ellehetetlenítő úgynevezett rítusvita. Az ügy Róma elé került. Későbbi, az inkulturációt elutasító, a kínai missziós eredményeket semmivé tévő kimenetelét azonban 12. Ince már nem érte meg. A pápa 1700 őszén távozott az élők sorából. Síremléke Fernando Fuga alkotása a Szent Péter Bazilikában az Igazság és az Irgalmasság társaságában ábrázolja alakját. A 12. Ince halála után 1700 szeptemberében összeülő konklávé kezdetben a francia és császárpárti bíborosok közötti meddő erőpróbának bizonyult. Ám miután világossá vált, hogy a nagyhatalmak egyike sem tudja saját jelöltjét Péter székébe emelni, a világi politikai befolyástól magát függetlenítő bíborosi reformpárt az Zelenti akarata érvényesült. November végén így sikerült Gianfrancesco Albani bíboros a korábbi pápák munkatársa személyében megválasztani az új szentatyát, aki 11. Kelemen néven lépett trónra. Megválasztásának tényéről értesülve Albáni bíboros először beteget jelentett, ágynak esett, és csak napokig tartó habozás és teológusi szakvélemények meghallgatása után vállalta a megválasztásával járó felelősséget. Az új pápa 1649-ben született Urbinóban a nemesi család gyermekeként. Urbinóban és Rómában tanult teológiát, bölcseletet és jogot, de alapos ismereteket szerzett a klasszikus ókori kultúra világáról is. Maga is írt verseket és kiváló szónok hírében állt. 1677-ben szentelték pappá, amikor kúriai szolgálatba lépett. Kezdetben a Signatura bírósági előadója volt, amit Rieti és Szabina kormányzói megbízatása követett. 11. Ince idejétől a pápai brévék titkárságát vezette, a bíbort pedig 1690-ben 8. Sándor adta meg neki. 12. Ince idejében ő volt a pápa fő tanácsadója, a kúria egyik meghatározó személyisége. Fethetetlen, erkölcsű, jó megjelenésű, közvetlen, barátságos ember volt, aki egész életét az imádságnak és a munkának szentelte. Egyszerű, szorgalmas és jámbor életet élt, de jól tájékozódott teológiai, diplomáciai, politikai és egyházkormányzati kérdésekben is. Szívesen prédikált és jótékonykodott, rendszeresen látogatta Róma plébániáit és szegény kórházait, a hétköznapokban pedig kedvelte a sallangmentes egyszerűséget. 11. Kelemen trónra lépése gyakorlatilag egybeesett a spanyol királyi család kihalásával, és az arra következő a császárság és Franciaország között kibontakozó spanyol örökösödési háborúval. A pápa elődje francia barát politikájával szakítva ebben a konfliktusban kezdetben a szigorú semlegesség álláspontjára helyezkedett. Fő célja az volt, hogy Itáliát és benne a pápai államot megóvja a hadi eseményekbe való belekeveredéstől, ám ezt a célt nem sikerült elérnie. 1701-ben az Észak-Itáliában is érdekelt francia hadak megszállták Mantovát, amire válaszul első Lipó császár Itáliában is hadműveleteket kezdeményezett. Bár ez csak mellékhadszintérnek számított a kontinentális háborúban, a hadviselő felek a pápai állam több területét is megszállták, sorozatosan megsértve annak deklarált semlegességét. 1701 végén a császár hadai számára átvonulási engedélyt kért a Szentatyától a spanyol örökség Nápoly felé. A pápa ezt megtagadta, és egyre határozottabban a franciák mellé állt. Ám Savoyai Jenő 1705-ben Torino mellett aratott győzelmével a franciák kiszorultak Itáliából. A császáriak ezt követően nem csak Nápolyt, de Parma és Piacenza pápai birtokokat is elfoglalták, az általuk támogatott spanyol trónkövetelő harmadik Károly pedig szankciókat rendelt el Róma ellen. A közben a fő hadszíntéren vereségeket szenvedő franciák nem tudtak segíteni 11. Kelemennek, akinek hadait az osztrákok szétverték. Ezt 1709-ben megalázó béke követte. A pápának el kellett ismernie harmadik Károly spanyol királyságát, elfogadni a több pápai birtok osztrák kézre kerülését, és le kellett szerelnie, el kellett bocsátani a hadseregét. A spanyol örökösödési háború ezt követően még folytatódott, ám a mellékhadszintér Itáliában már ekkor császári győzelmet, a franciáknak a félszigetről való kiszorulását, a pápai állam megalázó verességét, a pápaságnak az európai hatalmi politikából való kirekesztődését és Itália osztrák hegemónia alá kerülését hozta. Kedves hallgatóim, időnk lejárt, legközelebb folytatjuk 11. Kelemen pápaságának áttekintését. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Hírpercek.
A miskolci görögkatolikus cigány szakkollégium növendékei kisfilmeket készítenek, adta hírül a Magyar Kurier.